Engem nagyon foglalkoztat, hogy mit tett Isten ezekben a napokban, és röviden én tettem a gondolatot itt és múlt vasárnap Zürichben is. Csak röviden, Istennél vannak különleges, sajátos jellegű napok, különleges élmények, különleges események, és a mi életünkben is lesznek ilyen dolgok. Itt olvastuk az egy verset a Józsué 10. fejezetéből, amelyet mindannyiunk jól ismerünk, és a hitünk megerősítésére szeretnénk, ezért vagyunk itt, hogy megerősödjünk a hitben, hogy megvigasztalódjunk, hogy felépüljünk. Ezért vagyunk itt, és semmi sem alkalmasabb erre, mint az, amit Isten már elvégzett, és tanúságként ránk hagyatott. Itt a Józsué könyvének 10. fejezetében, a 14. versben ez áll. Egy ilyen nap, mint ez, sem azelőtt, sem azóta nem volt, hogy az Úr hallgatott volna egy ember szavára, mert az Úr harcolt Izraelért. Érintettük, hogy arról volt szó, hogy Isten népe nem csak belett vezetve az ígéret földjére, hanem lépésről lépésre birtokba is vette azt. És mivel Józsué és Izrael egész népe hitt Isten az időre szóló ígéretében, és annak megfelelően cselekedett is, Isten velük volt. Isten azokkal van, akik hisznek az ő szavának, akik elfogadják az ő ígéreteit, és akik nem ülnek tétlenül, és nem állnak le semmivel, hanem útnak indulnak, hogy hitüket tettekre váltsák. És az ilyen emberek Isten velük van, segít nekik. Hogy ezt világossá tegyük, el kell olvasnunk a 12. verset. A Józsué 10. fejezetének 12. verse szerint, abban az időben Józsué imádkozott az Úrhoz, azon a napon, amikor az Úr prédául adta az amoritákat az izraelitáknak, és valóban az izraeliták népközössége hallatára felkiáltott, nap, állj meg Gibeonban, és te hold az Ajalon völgyében. Megállt tehát a nap, és megállt a hold is. Állva maradt a hold. Nem csoda, hogy később a 14. versben ez áll. Egy ilyen nap sem azelőtt, sem azóta nem létezett. De nincs megírva, hogy ilyen nap, hogy egy ilyen nap még nem jöhet el, amikor Isten közbeavatkozik és átveszi a végzést, amikor az Úr népe, az élő Isten gyülekezete felkészül, hogy hittel igénybe vegyen minden ígéretet, hogy birtokba vegye azokat, és hittel igényt formáljon rájuk. Sok olyan napok voltak, amelyek különleges emlékként megmaradtak. Még egyet gyorsan a Mózes napjaiból, amelyet úgy szintén már idéztünk, de érdemes újra megemlíteni. A második Mózes 12. fejezetéből, 2. Mózes 12, itt a 14. versben azt mondja, 2. Mózes 12. 14. vers. Ez a nap tehát emléknap legyen akkor számotokra, amelyet az Úr tiszteletére ünnepeljétek, ünnepeljetek meg. Nemzedékről nemzedékre ünnepeljétek azt meg, mint egy örök érvényű alapszabályzatot. Milyen nap volt ez? Egy olyan nap, amikor az Úristen beteljesítette az ő ígéretét, és erős kézzel kivezette Izraelt Egyiptom földéből, földjéről. A nap, amelyen a bárány, páska bárány megöletett, és a vér az ajtófélfákra lett felkenve, a megváltás, a szabadulás, a győzelem és az élő Isten hatalmának kinyilatkoztatásának a napja. Egy igen hatalmas, rendkívüli nap. És ez a nap el lett rendelve emléknapnak egész Izrael népe számára, és pedig örökre, mert az Úr ezen a napon kíméletesen elhaladt az ő népe mellett, mert azt mondta, ha meglátom a vért az ajtófélfáitokon, kíméletesen elmegyek mellettetek. A páska egy átmenetet jelent. Isten megkímélte azokat, kíméletesen járt el azokkal, akik levágták a bárányt, és a vért az ajtófélfára kenték. Egy ilyen nap sem volt még sem azelőtt, sem azóta, hogy az Úr Isten megszabadította és kihozta az ő népét. 2 Mózes 13, a harmadik versben pedig ez áll aztán. Erre fel Mózes így szólt a néphez, legyetek emlékezettel erre a napra. Emlékezzetek meg a mai napról, amelyen kivonultatok Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, mert hatalmas kézzel hozott ki titeket onnan az Úr. Különösen ez a kijelentés, legyetek emlékezettel erre a napra. Ezzel összefüggésben sok más napra is gondolok, de éppen ez az íge juttatja eszünkbe azt, ami a Golgotai kereszten történt. Márpedig erre való tekintettel mondta az Úr a Máté 26-26-ban található szavakat, ezt tegyétek az én emlékezetemre. Létezett egy olyan nap, amilyen sem előtte, sem azóta nem volt. Az a nap, amelyen Krisztus, Isten fia keresztre lett feszítve, és megváltotta az ő saját gyülekezetét, amelyen az ő vérén kiontotta, és ki, hogy kíméletesen elmehessen mellettünk. Isten haragja mindannyiunkat lesújtott volta. Ez többé már nem sújthat le ránk, mert Isten látja az értünk kiontott vért. Ez nem kerülheti el az ő figyelmét, hiszen ez volt az a nap, az engesztelés nagy napja, amelyre már az egész Ószövetségben utalás volt téve, hogy el fog jönni. Az Ószövetségben évente egyszer a főpap a vérrel együtt belépett a szentek szentjében. Ez is egy különleges, egy sajátszerű nap volt, amelyen engesztelést szerzett önmagáért és a népért. De aztán eljött az a nap, amelyen Isten báránya fel lett áldozva, és a főpap, a mi Urunk, felajánlotta ezt az áldozatot. Azon ne törjétek a fejeteket, hogy ő egyszerre volt mindkettő. A bárány éppen úgy, akit fel lett áldozva, mint a főpap akinek fel kellett áldozni az áldozatot. Isteni dolgok tényállásán senkinek sem kell törni a fejét. Elegendő, ha hisszük és szívből elfogadjuk, mert Isten mindent olyan csodálatosan rendezett el. Ő lehet király, pap és proféta. Ő lehet közben járó és szószóló is. Ő lehet a bárány, ő lehet a főpap, ő minden mindenekben lehet. Ő kinyilatkoztathatja magát, ahogy és amikor akarja, és akkor megszólal. Üdvösségre vezető állapotban van az, aki nem bosszankodik rajtam. Voltak csodálatos napok. Ha ma megkérdezhetnénk Ábrahámot, hogy mi volt talán a legfontosabb az ő életében, bizonyára hamar utalással tudna lenni arra a napra, amelyen déltájt, ott a tölgyfa alatt ült, és három férfi látogatott el hozzá, majd ketten közülük tovább mentek Sodomába. De az Úr Ábrahámmal maradt, és azt mondta neki, hogyan titkolhatnám el Ábrahám elől, amit tenni készülök? Ha megkérdezhetnénk Mózest, ő arról beszélne, hogyan találkozott vele az Úr a tüzes csipkebokorban, és a csipkebokorból megszólalt, amint levetett ott az ő cipőjét. Ha megkérdeznénk Jákóbot, ő be tudna számolni arról a napról, amelyen az Úrral birkózott, az angyallal, egészen másnap reggelig, amíg fel nem kelt számára a nap. Ha meg akarnánk kérdezni Isten embereit életük különleges napjairól, sok mindent el tudnának mondani nekünk. Én azt merem állítani, hogy nekünk is lenne miről beszámolni. A mi életünkben is voltak, a te életedben is léteznek különleges sajátszerű napok. Semmi szükségünk arra, hogy irigykedve nézzünk másokra, hanem számba vehetjük az áldásokat, amelyekben mi részesedtük, és számoljunk belőle. És az egyik énekíró így énekel, számolt meg a jót, amit Isten tett veled, amivel találkozol az útadon, és tudni fogod, megtudod, milyen gazdag vagy. Az én gondolataim mind inkább az üdvösség történetre központosulnak, mint a személyes tapasztalatokra vagy élményekre. Istennek vannak olyan emberei, akiknek személyes jellegű élményeik voltak, de voltak olyan élményeik is, amelyek Isten üdvösség tervéhez, az ő üdvhatározatához kapcsolódtak. Ennél fogva gondolunk, amint már említettük, és az előzőkben Ábrahámra, Izsákra és Jákobra, Mózesre gondolunk, Józsuéra gondolunk, hogyan érezhetett azon a napon, amikor hirtelen valaki teljes hadifelszerelésben állt szembe vele, vagy előtte, és megkérdezte tőle, hozzánk tartozol-e, vagy a másik oldalhoz? És azt mondja Józsuénak, én vagyok az Úr hadseregének a főparancsnoka. Micsoda nap volt ez Józsué számára. Ő tudatában volt annak, hogy az Úr vele van. És azon a napon, amikor még nem volt vége az ütközetnek az öt királlyal, akik összefogtak ellene, időre volt szüksége egyszerűen. A nap éppen lemenőben volt, a hold már előbújt. Ezt időről időre meg lehet figyelni. A hold nem mindig akkor kép fel, amikor a nap már lenyugodott. És mit mondhatnék nektek? Időre volt szüksége. Ez csak is úgy történhetett, hogy megáll a napvilág, különben az ellenség átrendeződhetett volna, hogy akkor visszacsapjon. Felnézett, és azt mondta, nap, állj meg, hold, állj meg. És így történt. És a Szentírásban olvassuk, ahogy éppen az imént tettük is, hogy sem előtte, sem utána nem volt egy ilyen nap. Talán elárulok nektek valamit, Brennan testvér nagyon gyakran teremtett kapcsolatot az efézusi gyülekezettel, amikor Józsué idejéről beszélt, és rámutatott, és kiemelte azt, hogy ezt a gyülekezetet nem érte szemrehányás, hanem neki egyszerűen meglettek ajándékozva az isteni dolgok. És utalással van arra, hogy a gyülekezet, noha most a Laodicea korszakban van és él, mégis átél egy olyan állapotot, mint amilyen az efézusi gyülekezetben is létező volt. Nem a mostani, hanem a következő prédikációt majd megkapjátok, és abban lesz megírva. A Laodicea állapot ellenére Isten összegyűjt magának egy olyan népet, külön választ magának egy olyan mennyasszony gyülekezetet, amely nem lesz langyos és lusta a saját önfejűségében, hanem tüzes lesz szellemben, kész szolgálni az Urat, Isten útján járva, és ő is el fogja ismerni azt. Úgy, mint ahogy Józsué napjaiban is volt. Az íge ki lett mondva, és bekövetkezett nyomban. Épp úgy ígéretet kaptunk a kimondott ígére ezekre az utolsó napokra nézve. Én ezt mélyen a szívemben hordozom, és meg vagyok győződve arról, hogy Isten nem csak üres szavakat csinál. Mi nagyon sok üres szavakat csinálunk, haszontalan szavakat. Istennek egyetlen szava sem marad beteljesületlenül. Minden, amit ő mondott, meg fog valósulni. Hasonlóképpen, ha átmennénk az új szövetségbe, találkoznánk jó néhányukkal, akik el tudnánk mondani nekünk, mit éltek át ők akkor, és azon a napon, amelyen találkoztak az Úrral. Ismerjük egy Péter, egy Natánel történetét, sokakat ismerünk, akik találkoztak az Úrral, és bizonyára nem felejtik el azt a napot. De aztán tudunk egy napról is, amelyen az Úr találkozott egy Saulussal a Damaszkusba vezető úton. Abban a ragyogó fényben, azon a napon, és úgy értem, hogy meg van írva, ami fényesebb volt, mint a nap. Mi kapcsolódott ehhez össze? Egy isteni megbízás, egy küldetés, valami, ami túlmutatott az addigi hallottakon és látottakon. Röviden olvastam ma Brennan testvér egyik prédikációjában, a 10. prédikációban a nap felkelte, és ott utalással van a nagy eseményre, a természet feletti fényfelhő megjelenésére, és eleinte így tartotta a képet, mert a Life magazinban és a Science magazinban, az összes kiadványokban nem így, hanem úgy lett reprodukálva a kép. És Brennan testvér csak nézett és nézett, de nem látott semmit, és akkor megszólalt egy hang, felolvasom nektek. Fordítsd jobbra a képet, és aztán megtette. Erről szeretnék konkrétan valamit elolvasni. Azt mondja itt az első oldalon. Szeretném felhívni a figyelmeteket egy képre, amelyet egy fényképezőgép készített nem sok idővel ezelőtt. Egy látomásról, amelyet itt ebben az imaházban láttam, hogy el kell hagynom Indianát, és Arizonába kell mennem, ahol 7 angyallal fogok találkozni egy piramis alakú formában. A látomást még Jeffersonville-be látta, amikor ott tartózkodott. Isten bejelentette és megmutatta neki, hogy mi fog történni. Már most ez megtörtént. Ő szemtanúja volt, és nem csak szemtanúja, hanem több száz ember lefényképezte ezt a természet feletti fényfelhőt. Csodálkoztak rajta, de nem tudták, hogy mit jelent, és még mind a mai napig sem tudják, mit jelent. Brennan testvér, akit közvetlenül beborított ez a fényfelhő, akkor egy nagyon különleges utasítást kapott, olvasom. Nem tudtam, mi fog történni, és ahogy később ott álltam, azt gondoltam, hogy eljött az életem vége, és hogy ezzel szemben az életben senki sem állhat meg az élők között. Most éppen erre az élményre van utalással. És ezt nagyjából követni is tudom, és meg tudom érteni. Egy természet feletti élmény, nem emocionális, érzelmi jellegű megindultság, nem felbuzdulás, és nem is örömújongás. Ezek csodálatos dolgok, de még semmi közük ahhoz, amiről itt beszélünk. Mindezek tehát az Úrban való öröm kihatásai, kifejeződései lehetnek abból, amit kaptunk. De egy közvetlen élmény Isten jelenlétében valami egészen más jellegű. Ott nincs öröm, nincs örvendezés, ott szent tisztelet tudat van, amelynek kihatása olyan lehet, hogy 2-3 napig még járni sem tudtok. Mi történt Dániellel? Neki volt egy élménye, és 3 napig beteg volt. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy megtapasztalták Istent, így is, úgy is, majd ugrándoznak és szögdösnek. Ők átéltek valamilyen áldásokat, és az áldások eredménye, örömöt, békét, mindent hátrahagyott náluk. De a közvetlen, természetfeletti élmény valami egészen más jellegű dolog. A továbbiakban így szól. Aztán egy ilyen reggelen, mint ez, a Sobino Canyonben, miközben imádkoztam, egy kart lett a kezembe adva, és ez lett hozzám mondva. Ez az íge kardja. Milyen csodálatos élmény. Nem csak, hogy a fényfelhő leszállt, mert aztán megemlíti már a következő élményt, de most az első élményről olvasok tovább. És ott szólt hozzám, és azt mondta nekem, a 7 pecsét fel lesz nyitva. Szeretném ezen a hét végén Isten segítségével nagyon világosan és egyértelműen megértetni velünk azt, hogy az Úr megjelenése a fényfelhőben Branham testvérnek nem az emberfiaként, hanem bíróként lett leírva a felhőben. Nagyon-nagyon fontos, hogy úgy ítéljük meg és osztályozzuk a dolgokat, ahogy azok megtörténtek. Csak azért, mert a testvérek nem olvastak helyesen, azt mondják, akkor eljött az Úr, és most itt van a Földön. Nem, annak egy teljesen más jelentősége volt, magyarázata volt. Akkor lett bejelentve a 7 pecsétek felnyitása. Tovább olvasom. A 7 pecsét fel lesz nyitva, a 7 titok, a Biblia 7-szeres titokzatossága, amely a világ megalapítása óta el volt rejtve, minden nyilvánvalóvá kellett legyen téve. És mi, akik az egész világhoz képest csak egy kis csoport vagyunk, mi élvezzük ezeket az áldásokat most, és halljuk ezeket a titkokat a házasságról, és az elválásról, a kígyó magjáról, és így tovább. Mindezek a különböző kérdések teljesen feltárultak előttünk, teljesen kilettek nyilatkoztatva, nem ember által, hanem maga Isten által. Amen, amen. Ez nagyon-nagyon fontos. Emberi véleményeket hallottunk évek óta, emberi értelmezéseket is éppen úgy, mint bármi mást, ami még elő lett adva. De most már minden kérdésre, minden megválaszolatlan kérdésre hiteles választ kaptunk Istentől. És egyetlen válasz sem lépett túl a Szentírás tanúságtételén. Amen. Számomra ez nagyon fontos. Isten mindig az ő ígének keretein belül fog beszélni és cselekedni. Ha valami túllép az íge határain, a Szentírás tanúságtételét meghaladja, akkor az nem lehet Istentől való. Isten az ő szavához van kötve. Itt találunk egy abszolútumot, egy olyan alapot, amely nem bővíthető, és nem is kell bővíteni. Pál apostol azt mondja, én megvetettem az alapot nálatok, egy más alapot senki sem tud lerakni azon kívül, ami már meg lett rakva. De mindenki vegye magát figyelembe, hogyan épít ezen az alapon tovább. A fundamentum, a kiinduló pont már meg lett rakva. Most már csak megfelelően kell építeni. Branham testvér itt világosan és egyértelműen mondja. Nem egy ember által, hanem maga Isten által. Ez tetszik nekem. Istennek egy hiteles válasza, amely az ígében megalapozott és megerősítést talál. Isten ma sem mondhat mást, mint amit mondott már 2000, 4000 vagy 6000 évvel ezelőtt. Növekedhet-e Isten tudása? Meg tudja változtatni az ő szavát, távol legyen. Isten igazságos, és az ő szava örökkévalóan igaz. Az ég és a föld elmúlik, minden emberi véleménnyel együtt, de Isten szava örökké meg fog maradni. Majd így írja tovább, így folytatódik, aki megnyitotta ezt a hét titkot a gyülekezettel kapcsolatosan, ahogyan az kezdetben Krisztusban volt, és amiképpen az utolsó napokban kinyilatkoztatnak. Minden össze lett foglalva Krisztusban, mint a fejben. De az ő testében kell nyilvánvalóvá legyen azután. A fej a test nélkül nem teljes, nem egész. Mi összetartozunk. A testről az 1. Korintus 12-ben és a Kolossé 1. fejezetében számos helyen olvashatunk. Aztán itt folytatódik. A második oldal utolsó vagy utolsó előtti bekezdése. Ti emlékeztek, amikor ez a látomás jött. A Jelenések könyvéből prédikáltam a témáról, mint a régi idők bírái. Most hallgassatok jól idő. Ide. Mint az a régi bírók, ahol Jézust látjuk a Jelenések 1. fejezetében, amikor elkezdtük felnyitni a hét pecsétet, vagy inkább a gyülekezeti korszakokat, közvetlenül a hét pecsét felnyitása előtt Krisztus ott állt. A haja olyan volt, mint a fehér gyapjú, és én már leírtam nektek, hogy a régi angol bírák, az ókorban, amikor a bíróságra mentek, felesküdtek, és legfelsőbb hatalmat kaptak, fehér parókát viseltek a fejükön, hogy ezzel kifejezésre juttassák az ő legfelsőbb tekintélyüket. Amit most átveszünk, az rendkívüli fontos, amit Branham testvérét megfogalmaz, és körvonalaz, az hasznos, de bennünket nagyon is konkrétan érint, hogy ő, az Úr, 1963. február 28-án közvetlenül napnyugta előtt történő megjelenésről beszél. Majd kijelenti, még mielőtt ezt a látomást láttam volna, itt prédikáltam a jelenések könyve első fejezetéről, amelyben Krisztus, mint bírót körvonalaztam, vagy leírtam. Majd összehasonlítást tesz a régi angol bírákkal, akiknek egy fehér paróka lett feltéve, amikor felesküdtek, és ezzel a végső, legfelsőbb, abszolút tekintét képviselték. Branham testvér ezt itt alátámasztja, majd így folytatja. Ha megfordítjátok a képet, így az előbb éppen megmutattam, hogy, és akkor megnézitek, és valószínűleg még a hallgatóságból is láthatjátok. Ez Krisztust jelképezi. Nézzétek meg itt a szemét. Olyan tökéletes, amilyen csak lehet. Amint a fehér hajat viseli, a legfőbb istenség és az egész ég és a föld bírájaként. Ezt ki kell hangsúlyoznom, mert mégiscsak itt az idő, amikor nem kell aggódva kutatnunk egy kicsit az eddigi elmondottak és tanítottak között, hanem végső tisztánlátást kell kapnunk Istentől minden olyan eseményről, amely Isten munkájával kapcsolatos ezekben az utolsó napokban. Mármint úgy értem, ha még nem rendelkezünk vele, Isten majd megadja nekünk. Nem fog bizonytalanságban hagyni bennünket, ellenkezőleg. Az igazságon keresztül megadja nekünk a szükséges tisztánlátást. Nem értelmezésekkel, hanem az igazság által. Az igazság pedig mindig Isten szava. Ezt látjuk Dániel prófétánál is, amikor Isten, az Úr, az ítélő székben van feltüntetve, a feje fehér volt, mint a hófehér gyapjú. És akkor látjuk a mi Urunkat, akinek átadatott minden igazságszolgáltatás az Új Szövetségben. Haja fehér, mint a hó. Arca ragyog, mint a nap, ott egész egyértelműen le van írva. Következetesen ez az esemény nem az Úrnak, mint az emberfiának a visszatérése volt, hogy valahol itt és most jó napot mondjon valakinek. Nem, ezzel valami nagyon különleges dolog kapcsolódott hozzá, és figyeljetek, mit mondok. Ott kinyilatkoztatta magát természetfeletti módon bíróként, hogy ennek megfelelően ítélkezzen mindazok fölött, akik azóta hallották a kinyilatkoztatott ígét. Mert onnantól kezdve, az időtől kezdve senkinek sincs joga azt mondani, hogy én azt hiszem úgy, én úgy értem így. Onnantól kezdve, az időtől kezdve mondhatom, elkezdődött az ítélet az Isten háza fölött. Az ítélet, igazságszolgáltatás nem mindig jelent kárhozatot. Az ítélet azt jelenti, hogy tisztázunk egy ügyet, igazságot szolgáltatunk. Tisztázzuk azt, amiről vitatkozzunk. ahogy nem megtette mindezt Isten is, ami Urunk, Isten megtette, és hálások lehetünk, hogy az ítélet még a kegyelem idején elkezdődik Isten háza számára. A többiek számára az ítélet be fog rontani, amikor a kegyelem ideje rég véget ér. És akkor mi lesz? Ha az igaz is alig-alig üdvözül, hol marad az istentelen és a bűnös? Itt ebben a fényfelhőben halljátok ezt ti nemzetek mind, és különösen ti, Isten népe. Itt, ami Urunk az ő végső tekintélyében megmutatkozik nekünk, mint a bíró, mint az egyetlen bíró. Ezzel azt akartam mondani, amit mondtam, az érvényes. Az én szavam olyan, mint egy ítélethozatal, és amit mondtam, az a végső szó. Ezzel a bírósági tárgyalás véget ért. Senkinek sem kell többet előállnia, hozakodnia valamivel. Minden argumentáció, azt lehetne mondani, hogy az ügyvédek menesztve lettek. Az államügyészek mehetnek a munkaügyi segélyre. A képmutatóan szenteskedők valamennyien, akik azt gondolják magukban, hogy valahol az esküdtek padján ülnek, ott nem láthatók sehol. Itt csak egyet látunk, mégpedig a legfelsőbb tekintét, ez pedig a bíró. És mondom nektek, a pecsétek felnyitása óta az Úr kimondta a végső hiteles szót minden olyan kérdésben, ami még mindig tisztázatlan volt, amin még lehetett volna vitatkozni. Az ülésnek vége. Az, amit ő mondott, végérvényes. Ez így van. És ez így is marad. Ezelől senki sem fog tudni megmenekülni. Én meg kell mondanom nektek, hogy engem ez a dolog áthatolt. Átmenj rajtam, csontom, velőmet áthatja. Úgy tűnik nekem, mintha az Úr addig a pontig hagyott mindenkit a saját maga módján járni, menni, véleményük szerint sokféleképpen, még sokféleképpen meg is áldotta őket. Ezt mindannyian nem tagadhatjuk, de kitűzött egy napot. És mivel arról beszélünk, hogy voltak rendkívüli napok, rendkívüli élmények, akkor ma azt mondhatjuk, az a nap is egy rendkívüli nap volt az üdvösség történetében. Egy olyan nap, amelyre fel kell figyelnünk. Egy olyan nap, amely ráébreszt bennünket, szemünk elét vezetté, itt nem azért gyűlnek össze az emberek, hogy elmondják a véleményüket Isten ígéről, hanem azért, hogy az Úr megmutatta magát, mint megváltó, mint bármi is legyen, de aztán, mint bíró, hogy tudtunkra adja ezzel a saját véleményétekkel nem folytathatjátok tovább. Nem fog megtartani benneteket. Itt beszél az, akinek adatott minden hatalom a mennyen és a földön. Adjátok meg magatokat mindannak, ami az idők óta elhangzott. Kérlek benneteket, hajoljatok meg teljes szívvel. Ne mondjatok ellent semmi áron. Én láttam még embereket. Ők még mindig megmaradnak abban, amiben vannak. Akik valóban elmennek amellett, amit az Úr mondott, és igazolásukra Biblia verseket keresnek, mintha Isten nem ismerné a saját ígéjét. Nem ismerje Isten az ő saját szavát, hogy igénybe kellene vegye ezeket az embereket, akik ügyvédként, ügyészként, vagy miféle ügyintézőként akarnak eljárni, mint valami ügyvédek, nem ismeri Isten az ő saját szavát, muszáj valamit is kikeresnünk, hogy felolvassunk neki, amit valaha mondott vagy leíratott, távol legyen tőlünk, nem. Elérkezett az ideje annak, amelyben teljes komolysággal, hangsúlyozzuk és a gyertyatartóra helyezzük az Isten népe számára mindazt, ami az idő óta elhangzott és elő lett adva. A pecsétek felnyitása óta senkinek sincs joga saját gondolatait továbbadni Isten ígéjéről. Tudakozódnia kell, mindent elolvasni, és teljes szívből hittet tanúsítani annak, amit az Úr Isten, mint legfőbb tekintély mondott. Én már találkoztam emberekkel, ha ők beszélnek az üzenetről, mi nem beszélünk annyit együtt, mint közülük egyiküknek sikerül. Aztán, amikor bizonyos dolgokról van szó, már nyomokat sem találjátok. Majd azt gondolják, Branham testvér ezt nem olvashatta el. Nem vette figyelembe ezt a Biblia szakaszt sem. Igen, ha ezt mondta volna, ha azt mondta volna, ami ott meg van írva, a nyomaték kedvéért újra kimerem jelenteni. Avagy nem ismerje Isten az ő saját szavát elegendően, vajon nem tudja, hogy mit hova íratott le? Ő tudja határozottan, és ő azt is tudja, hogy mit nyilatkoztatott ki végérvényesen és mérvadóan minden tekintetben a gyülekezet számára. És tudom, hogy ez titeket, testvérnőket különösen érint, de hála legyen Istennek minden testvérnőkért, akik képesek meghajolni Isten hatalmas keze alatt. Hálásak vagyunk Istennek, nagyon érettetek, hiszen Isten csak jót akar mindannyiunkkal, mint. Ha kiavít, az azért van, mert szeret minket, nem de? Nem azért, hogy fájdalmat okozzon nekünk, hanem hogy jól érezzük magunkat. Hadd olvassam fel újra ezt a szakaszt. Ő fehér hajat visel, mint az Istenség legmagasabb tekintélye, az egész ég és az egész föld bírája. Egy pillanatra a 33. oldalra ugrok ebben a prédikációban, hogy ezt egy pillanatra hangsúlyozzam, és itt Branham testvér azt mondja, ő az egy, aki kinyitotta a pecséteket. Ő a pecsétek tartalma, mert Isten egész ígéje Krisztus, és Krisztus a kinyitott pecsétek titokzatossága. Miben áll tehát a pecsétek felnyitása? A Krisztus kinyilatkoztatását jelenti. És ez a hét angyal a hét gyülekezeti korszakot jelképezik, amelyek a végéhez értek. De mi nem láthattuk azonnal, nem ismerhettük fel azonnal, de a felvételt ők készítették, nem mi. Ő úgy áll ott, mint a legfőbb bíró, a legmagasabb bíró, megmutatva, hogy ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Micsoda egy megállapítás. Számomra is, és nekünk is. Akár el tudjátok hinni, akár nem. Csak néhány nappal ezelőtt kezdett el Isten szelleme munkálkodni szívemben. Amint tudjátok, meglátogattam az Egyesült Államokat, hallottam ezt is, azt is, és tudtam, hogy az állításaik nem helytállóak, de biztosra akartam menni. Nem akartam vitatkozni, azt akartam, hogy rátegyem a saját kezeimet a dolgokra, és azt mondhassam, itt így van megírva. Egy belső szorongásban voltam, egy feszélyezettség volt számomra, és Isten szelleme munkálkodni kezdett. Annyira hálás vagyok, hogy Isten, ahogy már korábban is mondtam, nem csak, hogy kinyilatkoztatja magát, vagy összefüggésbe helyezi a dolgokat, meg mindezeket a dolgokat összeilleszti, a megfelelő összefüggésbe hozza, ismertté teszi. Nem vagytok állások ezért. Mi hasznunk lenne Isten leghatalmasabb ige üzenetéből, ha a dolgok nem kerülnének mind oda a helyükre, ahova tartoznak. Ott tehát az Úr kijelentette magát fehér felhővel körülvéve, amelyben a hét angyal is volt, mint a bíró. És Branham testvér azt mondja, annak jeleként, hogy a gyülekezeti korszak a végéhez közeledik, annak jeleként, hogy Isten megengedi, hogy elkezdődjön az ítélet. Nem kárhoztatás, igazságszolgáltatás, megérthetőség, igazság, a rendezetlen dolgok rendeződtek. És felfogjátok ti ezt? Ha történik egy bírósági tárgyalás egy bizonyos ügyben, akkor ott bizonyos dolgok függőben vannak, vitatkozó tárgyalást folytatnak egy ügyről. Az egyiknek az a véleménye, a másik azon a véleménye van. A bíró pedig véget vet a véleményeltéréseknek, és kimondja az ítéletet. És az ítélet hatályban van, az emberek pedig hazamehetnek. És tudjátok, hogy mi a helyzet egy ilyen tárgyaláson? Az egyik örül, mert neki volt igaza, a másik pedig kicsit jobbra-balra tudta mozgatni a dolgokat. De ha mi Isten igazi gyermekei vagyunk, akkor nem is keressük a magunk igazát. Akkor azt akarjuk, hogy Istennek legyen igaza minden tekintetben. És nem azért gyűlünk össze, hogy azt mondjuk, igen, annak a testvérnek volt igaza, ő pedig tévedett. Ez távol legyen tőlünk. Itt nincsenek ügyészek, itt nincsenek törvénycsavarók. Itt csak olyan emberek vannak, akik az igazság szavát akarják hallani. És joguk van ahhoz, hogy a legfelsőbb bírótól kapják meg a végső végérvényes választ. Én hálás vagyok, hogy megkaptuk ezt a végérvényes választ. Halleluja, dicsőség a mi Istenünknek. Most mégiscsak felolvasok nektek egy ígét Isten szavából. Halleluja. Ó, megcsókolhatnám ezt a Bibliát. Annyira kedves és annyira értékes számomra Istennek az ígéje. Mi tévők kellene, hogy legyünk, ha nem lenne meg az Isten ígéje számunkra. Így rendelkezésünkre áll, és hálásak vagyunk érte. De éppen ez a szava az ígének, a Jelenések könyvének első fejezetében olyan csodálatos. Krisztus, aki az ember fiaként megismertette magát a Mesiás jelével Branham testvér szolgálatában olyan sok éveken át, itt ő úgy jelenik meg, vagy úgy mutatkozik be, ahogy János látta őt. Talán olvassuk az első verstől. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki tudtára, hogy kijelentse szolgáinak azokat a dolgokat, amelyeknek rövidesen be kell következniük. És angyalának elküldése által, jelek által tudtára adta ezt az ő szolgájának Jánosnak. Egy perc alatt a végére értem, csak két gondolat. Itt Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten ismertett meg vele, neki nem nagyra írva, neki kicsire írva. Tudtára adta, hogy megmutassa szolgáinak, aminek rövidesen be kell következnie. És most jön. És angyalának elküldése által, jelek által tudtára adta az ő szolgájának Jánosnak. Pontosan úgy, ahogy Jánosnak meg lett mutatva Istentől a szellemben a Pátmos szigetén, úgy történt ez Branham testvér esetében is. Ő egy látnok volt, proféta volt. Isten felhasználta őt arra, hogy továbbadja nekünk azt, amit Isten kinyilatkoztatott neki. amit Istentől kinyilatkoztatva kapott. Csak a 12. verset olvasom még fel. Aztán megfordultam, és utána akartam nézni a hangnak, aki beszélt velem. És amikor megfordultam, megpillantottam 7 aranygyertyatartót, és a gyertyatartók közepén egy emberfiához hasonlót, aki köntösbe volt öltözve, és aranyövvel volt övezve a mellén. Felfigyeltek arra, hogy hogyan folytatódik az emberfiától való átmenet az aranyövvel az övezet a bíróhoz, de a haja a fején és a többi szőrzete fehér volt. Mint olyan fehér, mint a hófehér gyapjú, a szemei, mint a tűzlángjai, a lábai, mint az aranyérchez hasonló, mintha kemencében ízottak volna, és a hangja, mint sok vizek zúgása. Ennyit Istenem, drága ígéjéből. Jézus Krisztus az Isten fia, ő az ember fia is, ő Dávid fia is, ő a király, ő a pap és próféta is. Ő közben járó és szószóló, de ugyanakkor ő a bíró is, mert így van megírva. Minden ítélet a fiúnak adatott át. Itt, ahogy hallottuk Branham testvér szavaiból, bírónak mutatja magát. Azt akarja tudatni velünk, velem is veled, hogy tudjunk róla, mostantól kezdve felszólalt. Nekünk pedig csendben hallgatnunk kell, és csak el kell fogadnunk, amit ő mondott, és úgy érvényre kell juttatnunk azt, mint az így szól az Úr. Ne felejtsétek el, mi valamennyien aszerint leszünk megítélve, amit a 7 pecsétek felnyitása után közhírré lett téve nekünk. Az lehet, hogy ezt ma még nem értitek meg teljesen. Maga az Úr is tett néha olyan kijelentéseket, amelyeket az ő tanítványai nem értettek meg azonnal. De hadd emeljem ki ezt a dolgot, hogy mégis egyértelművé tegyem. Aki azt hiszi, hogy kivonhatja magát a felelősség alól, mert belsőleg nem tud egyetérteni az elhangzottakkal, annak hadd mondjam a következőket. Vesd le a képmutatóan szenteskedő álarcodat, tedd félre, és hagyd ott lent. És engedd meg Istennek, hogy ajándékozzon meg egy új szívvel és egy új szellemmel. Engedd meg, hogy Isten szelleme elvezessen téged minden igazságra. A 7 pecsét felnyitása után a dolgok komolyra fordultak. Ha Isten is úgy akarja, holnap megpróbáljuk folytatni. Avagy nem kellett-e Branham testvérnek is helyesbetnie magát a 7 pecsétek felnyitása után? Nem azt mondta maga, ezt most másképp mondtam volna, ha az Úr nem adta volna meg nekem. Azóta elérkezett egy fordulópont, és Isten azt akarja, hogy egyszerűen fogadjuk el, tegyük magunkévá azt, ami elhangzott ott, és elő lett terjesztve, mert ez az Úr ígéje. Már most mondhatjátok, és én teljes szívemből egyetértek veletek, mégis mindent össze kell vetni a Bibliával. Avagy azt gondoljátok, hogy az Úr nem így cselekedette? Úgy gondoljátok, hogy Branham testvér túltette magát ezeken a dolgokon? Nem. Mózestől a jelenések könyvéig minden kiegyensúlyozottan isteni egyértelműséggel lett előterjesztve minden. Nincs sehol semmi felforgatottan a fejére állítva, hanem minden összefoglalóan isteni egyértelműséggel lett előterjesztve. Én azt merem állítani, hogy az Úr, aki leszállt a felhőben, hogy kijelentse annak véglegességét, amit ki fog nyilatkoztatni és beszélni fog, azt akarja, hogy teljes mértékben tisztelettudatot és elismerést tanúsítsunk iránta. Isten az Úr szólt, ki ne lenne elkötelezve arra, hogy meghallja. Hadd mondjuk mi is azt, amit ő mondott, és csak azután értünk egyet vele. Nem az a kérdés, hogy te egyet értesz-e velem, én pedig veled. Ma már csak egy dologról van szó. Egyetértünk-e mi mindannyian, te és én, és még sok mások is azzal, amit az Úr mondott volt. Amit az Úr szól. Boldog az az ember, aki amment tud mondani mindarra, amit az Úr mondott. Egy ilyen embernek nincs mitől félni azután. Isten pecsétje van rajta, és tudja, hogy a hitből a látásra fog jutni. De aki nem tudja elhinni azt, amit Isten mondott, és aki még mindig azt kérdezni, igen, de most miért adta ezt itt így elő, miért tette azt, miért tette amazt, kérlek benneteket, ha ez még mindig így lenne a szívetekben, akkor ennek hamarosan meg kell változnia. Istennel összhangba kell legyünk hozva. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha mindenki eltemeti a saját véleményét az isteni dolgokban és isteni területeken, és Krisztussal együtt új életre feltámad, hogy így egyetértsen vele és az ő igéjével. Ez pedig csak akkor lehetséges, akkor egy szív és egy lélek leszünk, és akkor Isten kinyilatkoztatja magát, akkor eljön az a nap, ami még soha nem volt, hogy Isten megerősíti és megdicsőíti magát az ő népe között. Ami Istenünk, egy nagy Isten, magasztalva legyen az ő neve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Amennyiben hiszitek, hogy így van, mondjatok egy amment. Mennyei Atyám, teljes szívemből köszönöm neked a te hűségedet. Nem vagyunk méltók arra, hogy elfogadtál bennünket, foglalkoztál velünk, gondoskodtál rólunk, hogy beszélsz hozzánk, és bevezetsz bennünket a te ígéd rejtelmeibe. Úgy látunk téged, mint Isten fiát, mint megváltunkat. Úgy látunk téged, mint az ember fiát, a prófétát. Úgy látunk téged, mint a végső tekintét, a bírót. Hűséges Urunk, köszönjük neked, hogy megmutattad nekünk az összefüggéseket. Ami minket illet, te vagy, ami megváltunk. Ami a te szavadat illeti, végérvényesen kimondtad, amit kimondtál. Ezzel megadta az utolsó szót, ezután nem jön semmi más. Én Istenem, milyen hálásak tudunk lenni. Hűséges megváltó, tekints le kegyelmesen a vérrel megváltott sokaságodra, és légy segítségünkre, hogy ne maradjunk le. Ne maradjunk hátra, hanem menjünk előre a hitben. Ajándékozz meg bennünket is egy olyan különleges nappal, amilyen még nem volt azelőtt. Ó, Uram, közzeleg az a nap, köszönjük neked. Áldj meg minket együtt, és ajándékozz meg kegyelemmel, hogy meghajoljunk a te hatalmas kezed alatt. Bizony, az ítélet az Isten házán kezdődik el. És ott nem ítélkezik egyik a másik fölött, mindenki elfoglalja helyét, és csak egy hangot hallunk, a bíró hangját. Hűséges Uram, az utolsó ítéleten te is aszerint fogsz ítélkezni, amit most mondtál és kinyilatkoztattál, és pedig ezt a nemzedéket. Szeretett Urunk, hadd ismerjük fel, és ajándékozz meg minket kegyelemmel, hogy megértsük. Ez a nap is, amelyben mi élünk, egy különleges nap. Köszönjük neked érte. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve legyen a te csodálatos és szent neved. Uram, örvendeztesd meg a te népedet, mert aszerint igazodtunk, amit te kimondtál, és hajlandóak vagyunk továbbra is követni ítéletedet. Meghajolunk az alatt, amit mondtál, és követünk téged. Istenem, szívből fakadóan hálát adunk neked, hogy kezedet rajtunk tartottad, hogy nem tértünk el se jobbra, se balra, hanem a te szent jelenlétedben lehetünk. Te még mindig beszélsz hozzánk, köszönjük ezt neked. Tied az utolsó szó, és ez így is maradjon a végsőkig. Neked, az Úrnak, a királyok királyának, téged illet minden hála, és hadd mondhassuk azt, amit Pál apostol is mondott. Számomra készen áll a korona, amelyet az igazságos bíró megad nekem azon a napon. Megad nekem azon a napon. Nem a király, a bíró. Ó, Uram, milyen csodálatos a te szavad. Az én szívem újong, az én szívem örül. Noha szomorúságban is a lelkemben, sok testvérek és testvérnők miatt, de te, Uram, megándékozol a te kegyelmes meglátogatásoddal, és mint jó napjaiban készíts még egy megterített asztalt, hogy megörvendeztes és hálát adjunk neked mindazon dolgok visszatérítéséért, ami elveszett volt, és hogy mindent kárpótolj. Neked az élő Istennek, tied legyen a dicsőség és a magasztalás az Úr Jézus nevében. Amen.